Üdvözlünk benneteket! Ez itt a Vezes Csapat Rádió, Magyarország legolvasottabb autós lapjának Forma 1-es beszélgető műsora. Mai beszélgető partnerem Kovács Olivér, és ma csak ketten leszünk itt az adásban, ugyanis Boka Gábornak, kollégánknak, hát fogalmazhatunk egy műszaki hibája akadt, itt a technika ördöge megviccelte őt, és a mai adást azt maximum nézőként tudja szemlélni. De igyekszünk a következő adásra már hárman kiegészülni, úgyhogy ma csak kettőnket hallgathatjátok. Túl vagyunk a 2021-es Forma 1-es szezon 8. futamán a Steyr Nagydíjon, ahol Max Verstappen gyakorlatilag élete egyik legjobb futamában túl, tehát még korábban nem is láttunk ilyen domináns teljesítményt. Rajtszél győzelmet aratott. És ami a legnagyobb szó, hogy a Mercedes bele sem tudott igazán zavarni az ő versenyébe, teljesen egyedül autózhatott a rajtól kezdve.
Én is köszöntöm a kedves hallgatókat és nézőket. Hát igen, ennyire sima Verstappen győzelmet talán még nem láttunk, és ahhoz is nagyon sokat kell visszalapozni a történelemkönyvekben, hogy megtaláljuk azt a legutolsó versenyt, amikor Red Bull fullasztott unalomba egy Forma 1-es nagy díjat, és teszem hozzá, itt nem csak egy pillanatnyi tendenciáról van szó, hiszen zsinórban 4 futamot nyert a Red Bull, amire 2013 óta nem volt példa, úgyhogy egészen különös fordulatot kezd lenni ez a világbajnoki sorozat. Ugyebár 3-szor nyert Verstappen, 1-szer Perez az elmúlt 4 futamon, és egyébként a Verstappen-Hamilton meccs is 4-3-ra fordult a Hollandia vára, és ez 18 pontot jelent a bajnokságban.
Igen, és a Red Bull is ellépett, most 3 ponttal növelték ők is az előnyüket a bajnoki összevetésben.
40-re?
Bocsánat, nem értetelek.
40-re?
Igen, kezd egyre meggyőzőbb formát mutatni ezen egy italos csapat így a szezon 8. futamát követően, ugye ne felejtsük el, hogy a tervek szerint eredetileg 23 futamos a versenynaptár, lassan a fél időhöz érkezünk egyébként, és ugye az elmúlt szezonokban volt olyan, amikor ugye a Ferrari is próbálta megszorongatni a Mercedes-t, és ez egy darabig sikerrel is ment neki, de ilyen mértékű, vagy ilyen hosszan tartó szoros csatát azt hiszem nem is láthattunk még.
Valóban. És ami érdekes, hogy amennyire tapintani lehetett a feszültséget így a hétvége folyamán, a verseny az valóban egészen, hát ilyen langyos íz jellegű volt. Akár azt is kimondhatjuk, hogy ez a csata ezúttal jobban zajlott a pályán kívül, mint a pályán.
Igen, itt viszonylag hamar lerendeződött a helyzet, ugye a teljes végeredményt megnézzük, az mondjuk egy kicsit szomorú, hogy a Merciken és a Red Bullokon kívül mindenki legalább egy körhátrányba ért célba a Red Bull ringen. Igaz, hogy ez a köridő szempontjából a szezon legrövidebb pálya, alig mennek egy perc fölötti köröket. De igen, a Mercedes-ek és a Red Bullok között is hamar rendeződött a sorrend. Hát gyakorlatilag az történt, hogy Verstappen eljött a rajtól, vissza sem kellett néznie, Hamilton követőt a másodikén, és a harmadik helyre az időmérőn odafurakodó Lando Norris-t kellett átugorni a második számú pilótáknak, de amint ezt megtették, viszonylag hamar megtették. Amit ezt megtették, utána ők a saját versenyüket vívták, és...
Ami igazán a boxban dőlt el.
Így van, igen.
Hiszen egy újabb elrontott kerékcsere a Red Bullnál, és újra Perez oldalon, csak úgy, mint Azerbajdzsánban. Ezúttal is egy ilyen 4,8 másodperc körüli kiállás figyelt be, ami különbség, ugyebár egy normál esetben egy kerékcsere 2 másodperc szokott lenni Red Bullos viszonylatban, itt még ideig óráig, hiszen ezzel kapcsolatban is voltak fejlemények az elmúlt napok folyamán, úgyhogy pont az a 2-3 másodperc kellett ahhoz, hogy Bottas átugorja a Perez, és utána annyira megmerevettek a frontvonalak, hogy egyszerűen nem volt igazán lehetőség visszatámadni. Utána Perezt át is helyezték egy kétkiállásos taktikára, csak aztán hiába bizonyult gyorsabbnak, elfogytak a körök, az a 71, így maradt Perez Bottas mögött, és egy Red Bull szendvics alakult ki középen a két Mercedes-szel.
Igen, kijelenthetjük, hogy egyértelműen előnyben van a Red Bull a Mercedes-szel szemben, vagy ez inkább egy pályaspecifikus dolog szerinted? Mit láthatunk a szezon további
Nem tudom,
részében?
én már a múltkor is óvatosan fogalmaztam a Verstappen bajnoki esélyeivel kapcsolatban, hiszen mint arra most te is rámutattál, Sebastian Vettel és a Ferrari már esett vissza nagyobb különbségből is, nagyobb előnyből is, és arról sem szabad megfeledkezni, hogy azért mégiscsak hazai pályán van a Red Bull, valamivel jobban is érzik magukat itten, nagyon azt Verstappen korábbi győzelmei mutatják. Ez alapján nehéz hosszabb távú következtetést levonni, az minden esetre talán már kijelenthető, hogy a hétvégi osztrák nagydíjon, hiszen az elmúlt hétvégét Steyer nagydíjnak hívták, most fordítottak tavalyhoz képest, hogy a hétvégi osztrák nagydíjon is a Red Bull lesz a legyőzendő fél, és az a kérdés, hogy most a Mercedes mit tud erre reagálni, hiszen amíg Franciaországban szorosabbnak tűnt a helyzet, meg amennyire szorosnak hihettük a helyzetet, főleg a harmadik szabályozás után, az időmérőtől annyira egyértelművé vált a helyzet a Red Bull szempontjából. Ugyebár Lewis Hamilton szóvá is tette, hogy valamit tenni kell, fejleszteni, stb. És ennek kapcsán eléggé ellentmondásos nyilatkozatok hangoztak el Mercedes oldalról, hiszen Toto Wolff a hétvége elején úgy fogalmazott, hogy az idei autóra nagyon fejlesztés már nem várható, mert a 2022-ben kezdődő új korszakra fókuszálnak. Ezzel szemben ma James Allison, aki még egy-két napig a Mercedes technikai igazgatója, ezt valamilyen szinte megcáfolta, és úgy fogalmazott, hogy nem hiszi, hogy pontosan ezt mondta volna Toto Wolff, mert arról van szó, hogy még vannak fejlesztések az idei autóra, de a gyárban a munka már valóban a 2022-es évre összpontosul.
Számomra ezekből a furcsa nyilatkozatokból, ugye itt nem csak most éppen Wolff és Allison gondolatére gondolok, hanem a pilóták megnyilvánulásaiból is én azt érzem, hogy egy kicsit itt zavar van az erőben, hogy ez a helyzet a Mercedes számára ismeretlen 2014 óta, ugye az volt az első szezon, amit ők dominálnak, és ugyan mindig azt kommunikálták, hogy ők úgy küzdenek, mint még soha, mindig a hátrányokat igyekeznek dolgozni, és mindig próbálták magukat underdognak beállítani, azaz, hogy ők az üldözők,
és most tényleg azok.
És nem az üldözöttek, és most, hogy valóban tényleg úgy tűnik, hogy ebbe a szerepbe kerültek, most felborult az, most, hogyha most vennék elő azt a szöveget, amit az elmúlt, kijelenthetjük, hogy években toltak, sokkal hitelesebbek lennének számomra most, viszont így egy kicsit ez ront ezen, de ez csak az én szememben van, így nem tudom, hogy te erről mit gondolsz, illetve ugye a nézők és a hallgató, most ugye a YouTube-on a nézők mit gondolnak erről, nyugodtan írják meg kommentekbe, hogy ők mit gondolnak erről, illetve az egész Steyer hétvége eseményéről.
Hát az a helyzet, hogy a Mercedes mindig is szerette színpadiasabban előadni a saját álláspontját, és amennyire azt próbálják hangoztatni, hogy a gentleman jegyében, szellemében próbálják kezelni a helyzeteket, azért az elmúlt hetekben megmutatkozott, hogy ez annyira nem állja meg a helyét. Gondoljunk csak vissza Toto Wolff és Valtteri Bottas szócsatájára is, és ha már Bottasnál tartunk, ő azért ezen a hétvégén sem volt annyira kiemelkedő, mint azt váratuk. Illetve valami szinte kiemelkedő volt, mert az időmérkőzésen legyőzte Lewis Hamiltont néhány századdal, viszont pénteken egy egészen buta hibát követett el
Hát
a
igen,
második szabad edzésen.
konkrétan megforgott a box utcában, ami azért művészet, valljuk be, hogy ezt hogy lehet elkövetni. Ugye a hivatalos magyarázat az volt, hogy egy kerékcsere után, egy kerékcsere gyakorlat után szerették volna ezt az egészet felgyorsítani, bocsánat, szerették volna az egészet felgyorsítani, az egész folyamatot felgyorsítani a Mercedes-nél azzal, hogy Bottas szokásos első hét második sebességi fokozatban hagyja el a szerviz területet, ám kicsúszott az irányítás kezei közül, és a McLaren garázsa felé orral fordulva csúszott rendesen, és hát ez szerintem potenciálisan életveszélybe sodorva ott a szerelők hadát,
Az nagyon necces volt.
akiknek a fele oda sem figyelt. Az egy szerencsés momentum volt az egész, hogy a McLareneseknek itt nem volt dolga a garázs előtt, szóval ott valószínűleg az egyik autó kiállására készültek, de többen is kint sürgölődtek a területen. A stewardok aztán vizsgálatot is indítottak az ügyben, és Bottas 3 rajthelyes büntetés, amit 2 büntetőpontot is kapott. És emiatt, amit az előbb is említettem, hogy itt a kommunikáció egy kicsit zavaros, illetve felbojdult, hogy Bottas pont a szombati időmérő után fakadt ki, hogy a riválisok mindig csak azon vannak, hogy keresztbe tegyenek a másiknak. Mi is megszavaztattuk egyébként az olvasóinkat erről, hogy ők mit gondolnak a büntetésről. Hogy tényleg meg kell büntetni a fényt. Három pász lehetőséget tettünk fel. Az egyik az volt, hogy mivel egy életveszélyes manőverről beszélünk, azért teljesen jogos volt a büntetés. Ez kapta a legkevesebb szavazatot, a 23%-át kapta a voksoknak. Valamivel többet, 32%-ot kapott az az opció, hogy a büntetőpontok rendben vannak, a hátra sorolás azonban túlzás, és majdnem a szavazatok fele, 45%, a szavazók fele 45% szerint nézni is kínos volt az incidens, de csak egy szokatlan hiba volt, és ez nem ért büntetést.
Na már most, itt több szempontból is meg lehet közelíteni a problémát. Egyrészt a McLaren szerelők miért is lettek olyan fölkészülve, hogy ott Bottas neki áll kocsájázni a box utca kellős közepén, hiszen gondoljunk csak bele, azért ez nem egy mindennapi eset. Ugye az elmúlt 10 évből kb. 3 jutott eszembe, még Jérôme Lambrosi a Hungaroringen 10 évvel ezelőtt, meg az elmúlt években Romain Grosjean és Rio Haryanto nevéhez fűződött hasonló mutatvány. Kettő, ugyebár Bottas itt azt tette szóval, hogy a McLarenesek bepanaszolták, itt az FIA leszögezte, hogy a McLarenesek panaszkodása nélkül és nyakon csípték volna a fint, és ami még elgondolkodtató ezzel kapcsolatban, hogy miért is próbáltak valamilyen szinten gyorsítani ezeken a folyamatokon? Talán véletlenül nem a Mercedes volt az, amely az elmúlt hetekben aggodalmaskodott a Red Bull hipergyors box tevékenységét látva?
Hát én erre azt gondolom, hogy ragadjanak meg minden alkalmat, amivel gyorsíthatják a box kiállásaikat. Ahogyha ez bejött volna nekik, emelem kalapon, mert tényleg, hogyha tényleg jól működik, meg ötletes, jó ötlet, akkor csinálják, de legyen első a biztonság. Erre hivatkozva egyébként a magyar nagydíjtól ugye lassítanak a kerékcseréken az, hogy kötelező úgymond reakcióidőket iktatnak az egyes folyamatok közé, így muszáj lesz többet várakozni a csapatoknak a box utcában a kiállásakor. Ugye ezzel a leeső kerekek problémáját szeretnék megoldani, hogy ilyen ne történjen.
Jó, csak ezt érdemes végig gondolni a játszmálás szempontjából is, hiszen most egy átlagos Red Bull kerékcsere az 2 másodperc körül van, a Mercedes meg ilyen 2,4-2,5 másodperc körül cserél. Most ezzel a változás, amit itt az előbb is ismertettél, nagyjából 2-3 tizedes lassulás várható. Ha azzal a Red Bull visszaesik egy ilyen 2,3-2,4 tizedes szintre, és közben a Mercedes egy ilyen trükkel el tudja érni azt, hogy kvázi nem veszítenek semmit a box utcába, mert az az indulással pont nyernek 2-3 tizedet, amit amúgy elveszítenének, akkor lényegében az egészről ki lehetne jelenteni azt, hogy arra lehet kiegyezve, hogy saját magunkat juttassák előnyösebb helyzetbe. És az a helyzet, hogy Bottas panaszkodhat amiatt, hogy mások bepanaszolják őket, de hát pont ugyanez a panaszkodás, vagy a Mercedes részéről is már a szezon kezdete óta. És egyre többekben, köztük bennem is egyre erősödik az az érzés, hogy a Mercedes egyre inkább próbálják megnyerni ezt a bajnoki küzdelmet a pályán kívül, mint sem a pályán.
Na persze, de ez mindig jellemző volt onnantól kezdve, hogy ellesik az autókról a technológiai újításokat. Ugye, meg ehhez nem is kell a mezőny elejére menni, ugye tavaly mennyi ideig húzódott a fake botrány ugye a Racing Pointnál, hogy a Renault panaszolta be őket a Mercedes másod hátsó fékek miatt, az is a szezon felén át elhúzódott. És ezzel kapcsolatban egyébként így a csatározásokkal kapcsolatban Michael Masi mondta, hogy lehet, hogy több ilyen technikai direktívát iktatnak be, és nagyon furcsa volt az indoklása, hogy lényegében a szoros bajnoki csata miatt. Amit felmerül a versenyigazgató kompetenségének kérdése is, hogy ez miért csak akkor fontos, amikor az első helyért megy a bajnoki hajsza, a szabályokat minden esetben be kell tartani, nem csak akkor, amikor az első helyezettek küzdenek egymással, hanem akkor is, amikor a hatodik helyért megy a millió dolláros konstruktőri párbaj. Ez az indoklás nekem ebből a szempontból furcsa volt, és nem tudom mennyire emlékszem még 2013-ra, amikor ugye most ezt még egy kicsit mást is behozok, hogy a Pirelli újítani fog a gumikon, azt hiszem a belga nagydíjra terveznek, ugye az az erri gumi balhé után, amikor a defektek történtek, most az osztrák nagydíj pénteki napján egy új konstrukciót tesztel a Pirelli, ami elvileg jobban bírja majd szerkezetileg a ráható nagyobb erőket, és hogy a belga nagydíjra már vinnék az új gumit, hogyha azzal mindenki meg lenne elégedve is. És ez, valamint az évközben fontos technikai változtatások, én nem szeretném, hogy egy olyan dolog történjen, mint 2013-ban, amikor gyakorlatilag félig meddig kiúzták a Ferrari lába alól azt a maradék is talajt, ami volt, az, hogy a Pirelli változtatott a gumikon. Ugye évelején azért Fernando Alonso valamelyest tartotta a lépést Sebastian Vettelel a Ferrari Red Bull csata, ott még viszonylag éles volt, de aztán jött a német henger, amikor Zsinórban 9 futamot megnyert Ázsiában. Szóval nem tudom, hogy erre mennyire emlékszel, de ez így megtörtént, és hogyha ugyanezt a másik oldalról nézzük, 2011 brit nagydíj, amikor nem is tudom mivel kapcsolatban volt már egy feloldás, a befújt diffúzorok talán, de most nem akarok hülyeséget mondani, de az volt az egyetlen futam az évben, amikor Fernando Alonso nyert a Ferrari-val. Ott arra emlékszem, hogy ott valamit változtattak a szabályokat, de csak arra az egy futamra is, és teljesen más erősorrendet láthattunk, mint a szezon azt megelőző és azt követő részében. Úgyhogy az az irány sem lenne jó, hogyha ezzel a Red Bull nyerne sokat, és az sem, hogyha Mercedes nyerne sokat. Szóval fektessünk le szabályokat az év elején, és ha valami olyan felmerül, én azt mondom, akkor változtassuk meg év végén, de ez az évközben egy gyakran belenyúlás, most így gyorsan, frissen a második, vagy a harmadik.
Reménykedj.
A harmadik történik már.
Ne reménykedj, erre azt tudom mondani, tehát, hogy mennyire következetlen az FIA, az igazániból ezekben a honlapokban mutatkozik meg. Tehát, ha már itt említetted a különös indoklásokat, hogy a bajnoki csatáról tekintettel vezetik be ezeket a direktívákat. Volt egy másik érdekes eset is, Verstappen ünneplése. Michael Masi szóvá tette, hogy hát ilyet nem szabad, és legközelebb nem nézzük el. Mert hogy ez és ez és ez volt évek ezelőtt, konkrétan Roberto Merhi és Valtteri Bottas, nem, Nicolas Latifi,
igen, Latifi van.
Merhi és Nicolas Latifi 2015-ös csattanására utaltak vissza még a Renault világszériában. Én megnéztem a befutót, hát Verstappen közelében autó nem volt, tehát amikor őt már füstölgette a gumikat, és csak akkor jött ki az utolsó kanyarból valamelyik lekörözött, hiszen Hamilton 35 másodperc hátrányban futott be. Tehát ott Michael Masi aggódott a biztonságért. Amikor Lance Stroll falnak csapta Bakuban, meg Max Verstappen falnak csapta Bakuban a 300 km per órás szakaszon, akkor szinte már könyörögni kellett egy biztonsági autóért is. Az nem volt veszélyes?
Igen, ez kicsit megmosolyogtató ilyenkor, hogy egyszer túl szigorúak vagyunk, máskor pedig oda sem nézünk így a dolgokra. Azt mondom, hogy lépjünk egy kicsit tovább most a futam végkimenetében. Ugye már beszéltünk az első négy helyzetről, de köztük is volt, köztük, vagy hát mögöttük is volt történés, ugye az első, második konstruktúra első-második helyét is szorosabb csata zajlik, de talán még szorosabb a helyzet a harmadik-negyedik helyen a McLaren és a Ferrari között.
Igen, és pláne úgy, hogy a McLaren ezúttal is egy autós alakulat volt, mert Daniel Ricciardo ezúttal is el volt veszve, ráadásul műszaki probléma is hátráltatta a dolgát, viszont Lando Norris folytatta szép konstans teljesítményét, egy újabb ötödik hely. Egyébként Norrisnál az furcsa volt, hogy mennyire egyik pillanatról a másikra esett vissza, mert 10-korig tartotta a harmadik hely, csak aztán egyszer Bottas, vagyis bocsánat, Perez bekukucskált mellé, és egy körrel később Bottas is követte őt. Az nekem egy ilyen nagyon hirtelen volt, hogy konkrétan 10-korig tartotta, és utána két körön belül két pozíciót is veszített, ami pedig a Ferrari-t illeti, ott is zajlottak a történések, hiszen az első körben Charles Leclerc összeakadt Pierre Gasly-val, Gasly versenyének vége is lett, kitört a bal hátsó kerék, Leclerc pedig jöhetett a box utcába egy új első szárnyért. Sainz viszont nagyon szépen felzárkodott, illetve a versenyszituációnak nyilvánított eset után Leclerc is, tehát így Sainz 6 pozíciót javítva 6. lett, Leclerc pedig egészen a rajt pozíciójával egyenlő 7. pozícióig zárkózott vissza a mezőny végéről.
Igen, az a Ferrari-nál most változott a helyzet, ugye még az előző futam után, itt a csak rádióban azt emlegettük, hogy vagy mennyire tettek be nekik a szabályok, ugye megint a szabálymódosítás a hátsó szárnyakkal kapcsolatban, mennyire befolyásolhatta ezt a teljesítményüket. Itt most annyiban változott a képlet, hogy ha visszatekintünk akár még Monakóig is, ugye Monakótól kezdve az időmérőkön voltak erősebbek a Maranellóiak, ugye két pole pozíció Leclerctől Bakuban, Monakóban és Bakuban, és aztán a Paul Ricard versenypályán is a Q3-ba bejutottak mindketten, jól emlékszem. Viszont ott a versenyen hátrafelé lépdeltek, és végül egyetlen pontot sem szereztek. Most megváltozott a helyzet, most gyengébben teljesítettek a kvalifikáción, és a versenytempójuk viszont ott volt, hogy versenyben voltak a többiekkel, ugye Sainz, ahogy már említetted, ő 6 helyet javított, Leclerc pedig ugye rászorult egy korai kerékcserére, de ez pont az a lájgumi volt, ami a legkevesebbet bírta a verseny során, és így egy kör után azonnal váltott keményekre, amikkel viszont amik, ugye, kihúzták sokáig, és gyakorlatilag később úgy jött át a középmezőny végén, és jött fel a pontszerző helyekig a a tartósabb gumival. Gyakorlatilag utolérte a mezőnyt, mire ők elkezdték az első kerékcseréjüket. Leclerc jött velük is nagyjából egyszerre ki, és utána azt hiszem közepes gumikon fejezte be a versenyt, és végzett a hetedik helyen, szóval erős pontokat szerzett a Ferrari a hatodik és hetedik helyen, de ott van Norris, igen, aki a harmadik rajt helyéből kihozta a maximumot ezzel az ötödik helyen, nem tudta tartani a lépést a Mercikkel és a Red Bullokkal, de szerintem nem is várta tőle senki. Abszolút hozza azt, amit évele óta gyakorlatilag hoz. Összességében én azt gondolom egyébként, hogy a jelenlegi teljesítményszintet megnézve a Ferrari örülhet annak, hogy Daniel Ricciardo még nem találja a formáját, mert jelenleg a McLaren-t én csapatként erősebbnek érzem,
Egyetértek.
Mint a Ferrari-t.
Egyetértek, igen. Két pole position ide vagy oda. A McLaren azért kiegyensúlyozottabban tud nyújtani egy jobb teljesítményt. Nem is mondanám, hogy komolyabb megvillanásokkal, hiszen azért Norris eléggé gyakran ott van az első ötben, tehát ebből két harmadik helye is van, míg azért a Ferrari-nál sokkal inkább beszélhetünk meg villanásokról azzal a két pole pozícióval, például vagy Sainz monakói második helyével. Tehát egyszerűen a Ferrari-nál van picit egy ilyen hullámzás. Épp úgy, mint Ricardo teljesítményében, mert nála úgy indult az év, hogy hetedik lett, aztán hatodik, kilencedik, hatodik, lett tizenkettedik, kilenc, hat, 13.
Igen. Egyébként a nézők Leclerc-t választották meg a napversenyzőjének, annak ellenére, hogy ugye az első körben volt egy kis kocsmás a Gasly-val, ugye az AlphaTauri franciának fel is kell adni a futamot.
Ami kicsit furcsa volt, tehát...
Hát a felzárkózásra egyébként adható, de igen, hogyha mindent egybevettünk,
tehát...
akkor igen, kérdés is.
Valami ezt hittem magával szúrt ki, tehát ott azért még lett volna hely picit balrább terelni az autót, és ilyen szempontból kár, hogy Gábor kollégánk úgy járt, mint Leclerc a monakói rajtrács előtt, mert neki lett volna igazán markáns a véleménye a témában.
Igen.
De az kijelenthető, hogy ilyen szempontból kicsit furcsa eredmény született, bár nem tudom, hogy mekkora jelentősége van manapság már ennek a szavazásnak, tehát úgy én nem érzem azt, hogy már akkora jelentősége lenne, hiszen alapvetően nagy jelentősége nincs.
Hát figyelj, ez a nézők bevonására szól, igazából egy jó pofa dolognak tartom. Én nem
Amikor
szavaztam, de...
nem trollkodják szét.
Igen, amikor nem Nikita Mazepinre érkezik a legtöbb szavazat,
vagy Harry Antóra.
Vagy valamelyik, igen, utolsó helyzetre. Nálam, én nem szavaztam, de nálam a nap, illetve az komplet hétvége versenyző az George Russell volt, aki egyébként nem ért célba, de mégis megkapta tőlem ezt az érdemet. Az időmérőn konkrétan ezredekkel maradt le a Q3-ról, 14. helyre rajtolhatott volna, de aztán Tsunoda Yuki büntetésének köszönhetően be is fért a top 10-be. Úgyhogy nálam
És
abszolút
utána
már ez is egy kiugró teljesítmény volt szerintem tőle és a Williams-től. Aztán a rajtnál még a 8. helyig is feljött, és egészen jól tartotta magát. Még talán
a 25. pedig nagyon jól
bizonyos
tartottam.
szakaszokban még Alonsót is támadta, hogyha jól emlékszem.
Igen, és ő is elmondta a leintés után, hogy ő gyorsabbnak is érezte magát Alonsónál, tehát egy 7. hely benne lett volna a pakliban, csak aztán a 25. körben egy nem sok jót előrevetítő rádiózenet jött, hogy megbízhatósági okok miatt jön a B-terv. Hát a B-terv az nem tudom, hogy igazán mi lett volna, mindesetre két körrel később a box kiállás az szinte már egyenlő volt a verseny végével, hiszen 18 másodpercig ott volt a garázs előtt Russell, mert hogy a pneumatikus nyomás nem volt rendben, és aztán 10 körrel később be is csapták a Williams alá a tepsit.
Igen, végül nem ér
Ezt
célba.
sem sajnáltam, mert megint egy nagyon jó lehetőség elúszott Russellnek, tehát Mindig, amikor ott van, akkor történik valami. Gondolj csak bele Szahírba, gondolj csak bele az Imolába. Tehát valami mindig történik akkor, amikor Russell igazán nagyot villanhatna. De ettől függetlenül azért látszik, hogy megvan a tempója ahhoz, hogy amikor a körülmények is adottak, jót tudjon menni ezzel a gyenge Williams-szel is.
Igen. Hát biztos többet kihozott az autójából ő, mint Esteban Ocon az Alpinnal. Nálam ő volt a hétvégen negatívuma. Már csak Alonsoval is összevetve a teljesítményét, borzasztó, hogy mennyire hátul végzett. Én főleg azután, hogy a szerződést hosszabbítottak vele, én nem ezt vártam a franciától.
Hát én sem. Tehát azóta egyetlen egy érdemi mozdulata nem volt. Tehát egy pontocska sem hullott, most már a Q1-en sem jutott túl az időmérő, úgyhogy nagyon furcsa, hogy amilyen jó kezdte a szezont, akkor most mekkora pálfordulást tett a teljesítménye. Most ami még kérdés lehet, hogy tényleg Ocon esett ennyire vissza, vagy a szezont ténylegesen nyegében kezdő Alonso kezdett el magára találni, és újra kihozni azokat a 110-120%-okat az autóból, amikben ő egyébként nagyon ott van.
Nem tudom, nekem az egy kicsit az érzésem, nem tudom, hogy igazam van, de hogy a szerződés hosszabbítás után talán elkényelmesedett a francia, hogy most már megvan a helyem, ugye a karrierjét a Manornál kezdő, majd a Force Indiánál folytató pilóta, ugye egy évet kint töltött a kispadon a Mercedesnél, ugye kiszorult a rózsaszín autóból Lance Stroll érkezésével, és most egy olyan helyzetben van itt a Form 1-ben, hogy hosszú távon biztosította a jövője is, és lehet, hogy ez is meghúzódott a háttérben, hogy elkényelmesedett egyszerűen, és biztos jövője van.
Jó, csak
De
ezt egy ponton túl fogják
nem vagy...
tolerálni.
Bocsánat, nem értek.
Csak ezt egy ponton túl nem fogják
Így van,
tolerálni.
igen, erre akartam kiukadni. Igen.
Erről is van szó. Én sokat gondolkodtam a napversenyzője státuszon, mert az első számú jelöltem nekem is Russell lett volna, mert még talán ő volt a legkiemelkedőbb ezen a hétvégén, ugyebár a nagy unalmak közepette, viszont érdemes megemlékezni Kimi Räikkönen teljesítményéről is,
Egy
hiszen...
pillanatra még szerinted, hogyha nem esett volna ki Russell, akkor hol végzett volna?
7.-8. hely.
Igen, akkor hasonlóan gondoljuk. Csak hogy válaszoljunk a YouTube-on érkezett kérdésre is.
Ez számomra nem volt kérdés, tehát nagyon meggyőzően ment a futam első harmadában, tehát úgy benne volt, hogyha nem jön közel a technikai probléma, szerintem benne lett volna. Még esetleg annyival szorulhatott van a háttérben, mint amennyi Leclerc a gumi előnnyel rendelkezett a végén, ugye bár, tehát. De egyértelmű pontszerzés, és nem is az utolsó pontszerző helyéről lett volna szó. Ez nekem meggyőződésem. Tehát Räikkönen, tehát az ő teljesítményéről is érdemes megemlékezni, hiszen 7 helyet javított a rajz pozíciójához képest, és azért ő volt az egyetlen, aki még viszonylag egy picit meg tudta fékezni a futam vége felé Leclerc-t. Ott volt egy nagyon ravasz visszatámadás a részéről, igaz, hogy aztán a következő körben volt egy kicsi pöckölés is, de ettől függetlenül szépen ment Räikkönen, ellentétben, ha már a szépségről beszélünk, ellentétben az a látvány, ami fogadta őt Svájcban hazatérre, ugyebár most Európa különböző pontjain igen csak érdekes időjárási jelenségek alakulnak ki, itt éppen tombol a kánikula, 30 akárhány fokokkal, Csehországban, Svájcban meg éppen különböző csúnyaságok történnek, jégeső eset például Räikkönenéknél, ami eléggé komolyan meg is rongálta ott a villát, meg a Alfa Romeo Stelviót, ami ott állt a házánál, úgyhogy...
Igen, arra pár eurót, vagy svájci frankot biztosan rá kell költeni, de hát mondjuk ebből a szempontból szerencséje van Räikkönennek, hogy nem a napi betevért autózik a Forma 1-ben, úgyhogy...
Hát valószínűleg nem a kaja pénzből kell
Igen,
kivenni.
biztos meg tudják oldani. Én azt mondom, hogy pár mondat erejéig térjünk ki itt a versenynaptárban, ugyanis zajlottak az események. Ugye több dolog is. Van, ami közvetlenül érinti az idei szezont, és van, ami a későbbiekben.
Kezdjük az idejével szerintem.
Az idejével kezdjük? Hát ugye
Kezdjük.
a számomra egyébként nagy meglepetés volt, hogy visszatér a versenynaptárba a török nagy díj. Ugye korábban Szingapúr hullott ki a mi más miatt, mint
Pandémia miatt.
a koronavírus járvány miatti beutazási korlátozások miatt, és a török nagy díj, mely még mindig egyébként rajta van a vörös listán, de már az Egyesült Királyság vörös listán, de már javulnak az adatok, visszakerült a naptárba.
Hát az a helyzet, hogy októberig még rengetegszer változhat a helyzet, hiszen itt az október első hétvégéről van szó, és teszem hozzá, hogy ismételten hiányoljuk Gábor kollégánkat, aki háromszor jósolta meg az elmúlt néhány hónapban Törökország érkezését, először tavaly, majd idén kétszer, de ez még könnyen változhat, tehát korai még a medve bőrére inni, itt még akárhogy színezhetik az országokat, 28-szor pirosra, hupililára, narancssárgára, zöldre, és éppen ezért a szezon másik fele eléggé képlékenynek mondható, hiszen ott van például Japán, ott van például Brazília, ott azért, ahol azért még mindig nem mondható életbiztosításnak a koronavírus helyzet.
Igen, ebből a szempontból ugye, hogy az európai helyszínekkel kezdtünk, itt jobban állunk járványügyi szempontokból. Igen, a több kérdés a szezon második felében lehet. Ez egyébként érdekes fordulat lehet, hogyha ugye a Forma 1 eltökélt te, hogy 6. hat szakad, hozzák a 23 futamot, viszont könnyen meg lehet az, hogy hogy nem tudják hozni, bármi megesett szerintem, és hát csak Európában
Ilyen
ugye
szempontból
nem.
még a dutafutamokkal elkezdhetnek zsonglőrködni, meg ami még a japán hétvéget illeti, ugyebár a tokiói olimpia utánra ígérik a döntést, ugyanakkor a motoros csúcskategória, a MotoGP már lefújta a japán futamát, igaz, ők nem Suzukában, hanem Motegiben versenyeznek, de hát ilyen szempontból Japán az Japán, nincs különbség, de ez szerintem egy intőjellel, tehát
Én
akár sikerül rendezni olimpiát, akár nem, azért a központi álláspont az az, hogy ősszel általában nem a helyzet javulása várható, hanem a hidegítő érkeztével a légúti betegségek száma is nő, és ugyebár Japán ilyen szempontból pláne egy érintett helyzet, hiszen ott ugyebár a smog helyzet is közre játszik, és azért az ázsiai kultúra alapvetően meg szokta kínálni a maszkviselést okkal, tehát
én itt elsősorban arra próbáltam kiukadni, hogy láthatunk esetleg egy furcsa bajnokságot. Bár én szurkolok annak, hogy
tavalyi nyári csúcsában?
Nem, hogy én szurkolok annak egyébként, hogy legyen meg a 23 verseny az eredeti, de hát most már eredetinek ezeket a terveket nem lehet nevezni, mert folyamatosan változtatgatják itt-ott, de hogyha mondjuk a csapatoknak is készülni kell azzal, hogy 23 verseny, 23 utazás, szóval, és 23 pontszerzési lehetőség. Viszont, hogyha így a szezon második felében sorra hullanak ki a lehetőségek, a győzelmekre, a bajnoki előny növelésére, vagy éppen csökkentésére, akkor felértékelődhet annak az a dolog, szóval bocsánat, felértékelődik az, hogy éppen ki hol áll aktuálisan a pontversenyben, ugyanis lehet, hogy a futamot még úgy fejezed be, hogy még 5 lehetőséged van arra, hogy változtassa a bajnoki pozíciódon, lehet, hogy a következő helyszínre, mire odaértek, az már az utolsó előtti forduló lesz a bajnokságban. Úgyhogy szerintem főleg az, hogy igen, a második félidőben jönnek a kritikusabb helyszínek járványi szempontból, ennek még nagy jelentősége lehet.
Ember nincs a talpán, aki ezt megjósolná, pláne ekkora időkülönbséggel, úgyhogy szerintem beszéljünk inkább a távlati jövőről, hiszen A hétvége krónikájához hozzátartozik az is, hogy bejelentették, hogy költözik az orosz nagydíj 2023-tól már nem Szocsiban, ahol egyébként 2014 óta látogatott a mezőny, hanem Szentpéterváron fogják rendezni a futamot, egészen pontosan a nemrégiben épült Igora Drive-on. Mit kell tudni erről a pályáról?
Hát az, hogy nem meglepetés a tervező személye, hogy a Forma 1 házi pályépítésze Hermann Tilke és cége rajzolta ezt az aszfaltcsíkot is. Ez lesz a másik legrövidebb pálya a versenynaptárban Monaco után.
Alig több mint 4 kilométer.
És egy viszonylag szintrajzot láttam, egy viszonylag lapos kétharmada lesz a pályának, kivéve egy kanyar kombinációt, ami még meredekebb is lesz, mint az amerikai első kanyar. Ugye ott azt hiszem 11%-os az emelkedő, ugye a célegyenesből, ahogy mennek fel a balos felé, itt viszont lesz egy 12%-os emelkedésű rész. Úgyhogy ugye a pályáról nincs sok nemzetközi tapasztalat, mert a DTM ment volna oda tavaly, de a járvány miatt lefújták az ottani versenyt, szóval azt mondjuk biztató, hogy Tilke valaha volt legjobb munkáján nevezte a helyszínt.
Hát a saját munkájáról miért is mondaná rosszat?
Igen, mindig csak felülmúlhatja.
Tehát az a helyzet, hogy azért Tilke alapvetően egy elismert szakember, ez egy kétségbe vonhatatlan tény. Ugyanakkor egyes szurkolói körökben szitokszónak is szokott számítani, hiszen általában a Tilke pályákat szokták a legunalmasabbnak megbélyegezni. Ezt azért tegyük hozzá zárójelben.
Igen, előfordulnak ilyen szólamok is.
Egybeesések.
Igen. Viszont hétvégén volt egy nem éppen Tilke pályán is egy verseny, és most nem a Red Bull Ringre gondolok, hanem arra a helyszínre, ahol Ayrton Senna első futam győzelmét is aratta, portugáliai Estorilra, ahol a magyarok remekeltek elég jól.
Pontosan, hiszen a túraautó világkupa szezonja is folytatódott, és ahhoz képest, hogy a szezon eddigi részét mekkora bal szerencse jelmezte, pontosabban a németországi nyitányt, illetve az Estoril-i első futamot, a másik futam annyira jól sikerült, a nem fordított rajtrácson lebonyolított, ugyanis magyar 1-3, úgyhogy innen is emelhetjük alapunkat, hiszen Tasi Attila megszerezte első futam győzelmét, illetve ő a második magyar a bajnokság történetében, aki győzni tudott. Első nyilván Mielis Norbi volt, aki harmadik helyen szépítette az eddigi bal szerencsén, hiszen az első futamon is belekerült egy balesetbe, és Tasi győzelme most azért is lehet kulcsfontosságú, mert ez elő lett a legjobb hondás a bajnoki összetettben, 5 pont a hátrány a Jean-Claude Vergnéllyel szemben, és Iván Müller és Santiago Urrutiával van holt versenyben. Norbinak még kapaszkodnia kell, hiszen ő még a 10. helyen áll jelentősebb 33 pontos lemaradásban, de hát most egy kicsit fordul a szerencse. Mondjuk most ebbe az is közel játszott, mert szerintem ez egy magyar 1-2 is lehetett volna, hogy most Vörnéi előnyösebben áll a bajnokság, ugye bár ő végzett közöttük, és így nem javasolták szerint ennek annyira, hogy forszírozza ezt a támadást, hiszen a VTC-nek az az eszméletlen nagy hibája, nem tudom, hogy megfigyelte, de hogy már eszméletlen korán képbe kerülnek a csapat érdekek. Tehát első 2-3-4 futam után már rögtön beállnak testületileg egy versenyző mögé. Egyébként itt volt is egy ilyen csapatrádiós háború, nem nálunk, hanem eredeti csapatrádión a Hondánál, tehát az első futamon arra kérték Monteirot, hogy engedje maga elé Guerrierit. De ő ezt nagyon sokáig nem tette meg, aztán végül mégis, de addigra Guerrieri már nem tudta megelőzni Urrutiát, úgyhogy visszaserélték az utolsó körben a helyzetet.
Mondjuk ez nem is csoda, mert hazai pályán versenyezve én
hát
se
igen,
szívesen engedném el, akár a csapattársam, meg akár jobban állnám a bajnokságban. Egyébként igen, az, hogy Tasi most nyert, a Hondánál ő hát azért a pontversenyben is ez előny is mindenféleképpen abból, hogy ő mögé állhatnak be a pilóták. Ugye most a Hyundai-nál, ahogy említetted is, hogy Verne második vett, és Norbi nem biztos, hogy nem akarta támadni, lehet, hogy megkérték inkább, hogy hagyja a dolgot, és már
Ez eddig
koncentráljanak
is
a...
működött, tehát
Igen,
gondolj
igen.
bele, 2018-ban Tarkini volt a támogatott, amikor már stabilabbnak tűnt az ő pozíciója a gyártón belül. 2019-ben ugyanez volt itt a Verza, Mielis lett a kezdeményezett, most meg ugyebár Bernie. Hát majd meglátjuk, hogy ez hogyan alakul a szezon folyamán, hiszen hosszú a sorozat, még van hátra 6 forduló, már amennyiben a járvány nem szól közbe. A következő helyszín ugyebár a spanyolországi Aragón pálya lesz 2 hét múlva, és bízunk benne, hogy a magyaroknak szerencséje lesz, és nem csak Tasi Attilának és Mielis Torbinak, hanem az Zengő Motorsportnak is, amely most egy kevésbé sikeres hétvégét zárt, de azért a pontok tordogáltak.
Addig nem maradunk autósport nélkül, mert a Forma 1 az jövő héten, pontosabban ezen a héten újra a Red Bull ringen versenyez, most már osztrák nagydíj néven fut majd a verseny, ugye az előző, amiről most beszéltünk, az a Steyr nagydíj volt. Azon kívül, hogy egy szettel lágyabb gumikiosztással érkezik a Pirelli, milyen változásra számíthatunk?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, már csak azért is, mert most nem hallottam olyan, mint utólag kiderült, tévesnek bizonyuló információkról, hogy eső várható a versenyen, de én azért reménykedem benne, hogy nem látunk még egyszer egy ennyire unalmas vonatozós futamot, hiszen ha azt veszük, azért tavaly is volt egyfajta megosztás, tehát az egyik verseny izgalmasabb volt, a másik kevésbé. De ahogy azt már mondtam, szerintem ettől függetlenül változatlanul a Red Bull lesz a favorit. Tehát...
Igen, Helmut Márko el is mondta, hogy ez csak a fő próba volt a most vasárnapi. Az nem bizony vasárnapi,
Remékezem, egy
bocsánat,
60 másodperces előnyt fog jelenteni a verseny
és most
végére.
vasárnap még dominánsabb teljesítményt nyújthat majd a Red Bull. Talán abban is bíznak, hogy majd Perez is egy jobb eredmény szállít a hazai pályán. Meglátjuk, aztán majd kibeszéljük az ottani történéseket a következő heti csapatrádióban. Remélhetőleg hárman. És
Igen,
Gábor.
ez a 10. adás volt egy kicsit ilyen kurtára, furcsára sikeredett, de
Igen.
bízunk benne, hogy a megszokott felállás már a jövő héten visszaállhat, és akkor egy hét múlva.
Igen. Ugyanebben az időpontban, így kedd este 7 órától érkezünk itt a YouTube-on. Hogy értesültek az adásra, kövessetek minket, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és nyomjátok meg a csengőt, akkor nem maradtok le az epizódokról, értesítést kaptok róla. Kövessetek minket a Facebookon, és F1 and More néven találtok meg ott bennünket. Írásainkat pedig a vezes.hu perform egy oldalon olvashatjátok. A korábbi adásokat itt a YouTube-on is visszahallgathatjátok, de a Spotify-on, az iTunes-on és a Google Podcast-on is fent vannak a korábbi epizódok. Hallgassátok őket nyugodtan. Úgyhogy egy hét múlva ugyanilyenkor, remélhetőleg hárman, az osztrák nagydíj történéseivel jövünk. Hamarosan találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!